Szerint. Harmincegyes fejezetet fogjuk elkezdeni, 55-ös oldalon. És nagyon izgalmas történetek következnek. Ugye mindig izgalmas, de most aztán különösen az lesz, és viszonylag hosszú is. De hát olyan kitűnő olvasónk van megint Kálmának az öblös hangján, szinte szárnyaira vesz mennünket, amikor a történetet olvassa. Úgyhogy csak gyorsan megismételve, hogy miről is volt szó. Tehát emlékeztek, hogy megszületett Jákobnak a 12 fia. Emlékeztek még a nevekre? Megvan még? Ruvén, Simon, Lévi, Júda, Iszakár, Naftali, Gád, Asher, Dan, Iszakár, Zvulun, azt kevertük. Dan, Naftali és Iszakár, Zvulun, és ugye Dina volt a kislány, József és Binyamin. Négy feleségre emlékeztek? Lea, Rachel és Bilha és Zilpa. Jó, tehát megszületett a 12 gyerek, most már 11, még Benjamin nem született meg, és Jákob úgy érezte, hogy eljött az a pillanat, hogy kikéri a jutalmát Lábántól, el is ment Lábához, és azt mondta, hogy hát kérem a jutalmamat, mégis abban állapodtak meg, hogy a csíkos és a pöttyös birkák lesznek az övé. Ellensúl úgy, hogy Jákob külön választja most a csíkos és pöttyös birkákat és kecskéket, és csak a fehér birkák és kecskék maradnak nála, és mégis csoda történt, és pöttyös és csíkos birkák és kecskék születtek a fehér alomból. Hogyan történt ez? Hát egy kis furfangot azért ebbe is belevitt Jákob, ugye fakérgeket rakott a vízbe, és akkor az olyan csíkos meg pöttyös volt, és akkor amikor ott ittak az itatóból, akkor nagyon lázba jöttek a kecskék és a birkák, és közben ilyen csíkos dolgokat láttak, és azért csíkos gyerekek születtek. Aztán ezen a héten el fogja mesélni a Tóra, hogy azért itt volt még valami a dologban, ugyanis Jákob azt álmodja, hogy Isten megjelenik neki, és akkor látja azt is, hogy tulajdonképpen az angyalok szállították a csíkos és pöttyös birkákat külön választott alomból vissza az övébe. Mindenesetre Isten megáldotta, és hát borzasztó gazdag lett, ez viszont nem tetszett Lábánnak és Lábánnak a gyerekeinek, és ezért most jön ez a fejezet, ahol Jákob úgy érzi, hogy eljött az a pillanat, hogy akkor ő vegye a cókmókját, és elinduljon haza. Tehát most a hazatérés első fejezetbe lett, amiben még ugye Lábánnal meg kell először birkózni, mert Lábán nem fogja annyiba hagyni ezt a indulást. Na hát akkor Kálmán. 55-ös oldalán.
És meghallá a Lábán fiainak beszédét, akik ezt mondják vala. Valamilyen volt atyánknak, mind elvette Jákob, és anyánkéból szerezte mind a gazdagságot. És látá Jákob a Lábán orcáját, hogy ímé nem olyan ő hozzá, mint annak előtte. Mondá pedig az Úr Jákobnak, tér meg atyáid földjére, a te rokonságot közé, és veled leszek. Elkülde tehát Jákob, és kihivatá magához Ráhelt, és Leát a mezőre az ő nyájához. És mondanékik, látom atyátok orcáján, hogy nem olyan hozzá, mint annak előtte, de az én atyám Istene velem volt. Ti pedig tudjátok, hogy teljes erőm szerint szolgáltam atyátokat. De atyátok engem megcsalt, s tízszer is megváltoztatta béremet. Mindazáltal az Isten nem engedte, hogy nékem kárt tehessen. Mikor azt mondotta, a petyektetettek legyenek a te béred, a juhok mind petyektetettek ellenek vala. Ha azt mondotta, a csíkos lábúak legyenek a te béred, a juhok mind csíkos lábúakat ellenek vala. Így vette el Isten atyátok jószágát, és nékem adta. Mert lőn a juhok foganásának idejekor, és látom vala álomba, hogy ímé a juhokat hágó kosok csíkos lábúak, a petyektetettek és tarkák. Ekkor mondta nékem az Isten angyala álomban, Jákob, és felelék, imhol vagyok. És ő mondta, emeld fel szemeidet, és lásd, hogy amely kosok a juhokat hágják, azok mind csíkos lábúak, petyektetettek és tarkák. mert mindazt láttam, amit veled lábán cselekszik vala. Én vagyok ama Bételnek istene, ahol emlékoszlopot kentél fel, s ahol fogadást tettél nékem. Most kelj fel, menj ki a földről, és térj vissza a szülőföldedre. És felel Ráhel és Lea, és mondának néki. Vajon vagyon-e még nékünk valami részünk és örökségünk a mi atyánk házában? Avagy nem úgy tartotté minket, mint idegeneket? Midőn minket eladott, és értékünket is teljesen megemésztette. Mert mindez a gazdagság, melyet Isten vett el a mi atyánktól miénk és a mi fiainké. Most azért valamit néked az Isten mondott, azt cselekedjél. Felkeletelt Jákob, és feltevé gyermekeit és feleségeit a tevékre, és elvivé minden nyáját és minden keresményét, melyet keresett vala, minden jószágát, mely szerzett vala Mezopotámiában. Hogy elmenjen az ő atyához, Izsákhoz, Kánaán földére. Lábán pedig elment vala juhait nyírni, azon közben ellopá Ráhel a házi bálványokat, melyek atyánál valának. Jákob pedig meglopá a Siriabéli Lábánnak szívét, mivel hogy nem adá tudtára, hogy szökni akar. Megszökék tehát mindenestől, és felkelvén általméne a folyóvizen és Gileát hegye felé tarta. És amikor harmadnapra megmondák Lábánnak, hogy Jákob elszökött, maga mellé vévén az ő rokonai 7 napi járóföldig űzé őket, és eléré a Gileát hegyén. Isten pedig megjelenék a Siriabéli Lábánnak éjjel álomban, és mondá néki, vigyázz magadra, Jákobnak se jót, se rosszat ne szólj. Mikor elére Lábán Jákobot, és Jákob a hegyen voná fel sátorát, Lábán is a Gileát hegyén voná fel az ő rokonaival egyben. És mondta Lábán Jákobnak, mit cselekedtél, hogy megloptad szívemet, és leányaimat fegyverrel nyert foglyokként vitted el? Miért futottál el titkon, s loptál meg engem? Miért nem jelentetted nékem, hogy elbocsátottalak volna örömmel, énekszóval, dob és hegedű szóval? És nem engedted meg, hogy megcsókoljam fiaimat és leányaimat? És egyszer bolondul cselekedtél, volna erőm hozzá, hogy rosszat tegyek veled, de a ti atyátok Istene tegnap éjszaka megszólította engem, ezt mondván, vigyázz magadra, Jákobnak se jót, se rosszat ne szólj. Hogyha pedig immár el akartál menni, mivel hogy nagy kívánsággal kívánkoztál atyád házához, miért loptad el az én isteneimet? Felelvén pedig Jákob mond a Lábánnak. Mert féltem, mert gondolom valahogy talán elveszed a te leányaidat én tőlem erővel. Akinél pedig megtalálod a te isteneidet, ne éljen az. Atyánk ki előtt vizsgáld meg, mit van nálam és vidd el. Mert nem tudja vala Jákob, hogy Ráhel lopta el azokat. Bemenne tehát Lábán Jákob sátorába, és Lea sátorába, és a két szolgáló sátorába, és nem találá meg. Ekkor kiméne le a sátorából, és menné a Ráhel sátorába. Ráhel pedig vette vala a házi bálványokat, és tette vala azokat egy tevének a nyergébe, és rájuk üle. Lábán pedig felhányá az egész sátort, és nem találta vala meg azokat. Ekkor mondta az ő atyának, Ne haragudjék az én uram, hogy fel nem kelhetek előtte, mert asszonyok baja van rajtam. Keresé tehát, de nem talál a házi bálványokat.
Ugye az, hogy asszonyok baja van rajtam, tehát hogy ciklusa volt, és ezért nem tudok most felállni.
Jákob pedig haragra gerjede, s feddődik Lábánnal. Megszólal a Jákob, és mond a Lábánnak. Mi a vétkem, és mi a bűnöm, hogy üldözőbe vettél? Bezzeg, minden holmiat felhánytad, mit találtál a magad házi holmiai közül valót? Add elő itt az én rokonaim és a te rokonaid előtt, hogy tegyetek ítéletet kettőnk között. Én már 20 esztendő vagyok nálad, juhaid és keskeid nem vetéltek el, és nyájad kosait nem ettem meg. Amit a vad megszaggatott, nem vittem hozzád, én fizettem meg azt. Tőlem követelted a nappal lopottat, mint az éjjel lopottat is. Úgy voltam, hogy nappal a hőségem észtett, éjjel pedig a hideg, és az álom távol maradt szemeimtől. Én már 20 esztendeje, hogy házadnál vagyok, 14 esztendeig szolgáltalak 2 leányodért, és 7 esztendeig, és 6 esztendeig juhaidért, te pedig béremet 10-szer is megváltoztattad. Ha az én atyám istene, Ábrahám istene, és az Izsák félelme velem nem volt vala, bizony most üresen bocsátanál el engem, de megtekintette Isten az én nyomorúságomat és kezeim munkáját, és megfeddett téged tegnap éjjel. Felele pedig Lábán, és mondta Jákobnak: a leányok én leányaim, és a fiak én fiaim. És a nyáj az én nyájam, s valamit látsz, mind az enyém, de mit tehetek ma ezeknek az én lányaimnak, vagy az ő magzatjaiknak, akiket szültek? Most tehát jel, kössünk szövetséget, én meg te, hogy ez légyen biztonságul közöttem és közötted. És vőni Jákob egy követ, és felemelé azt emlékoszlopul, és mondta Jákob az ő atyafiainak: szedjetek köveket, és gyűjtének köveket, és csinálának rakást, és evének ott a rakáson. És nevezé Lábán Jegár Sahad utának, Jákob pedig nevezé Gálhédnak. És mondával a Lábán: e rakás bizonyság ma közöttem és közötted, azért nevezék Gálhédnak. És Micpának, mivel hogy mondá, az Úr legyen vigyázó közöttem és te közötted, amikor egymástól elválunk.
A Gálhéd az azt jelenti, hogy egy szó szerint egy rakás, tamu. Egy kőrakás, ami tamu közötted. Vagy ilyen Gálszahaduta, az pedig ugyanez, csak arameusul. Szóval, mert a Lábán arámiul beszél, ő meg héberül beszél, és akkor ezért van. A Mitzpa pedig azt jelenti, hogy kilátó. Isten rálát a helyre, és ezért van több olyan város ma Izraelben is, a Mitzperemon például.
Az Úr legyen vigyázó közöttem és te közötted, amikor egymástól elválunk. Ha az én leányaimat nyomorgatándod, és ha az én leányaimon kívül több feleséget véjendesz, senki sincs ugyan velünk, de meglásd, Isten a bizonyság én közöttem és te közötted. És mond a Lábán Jákobnak: íme a rakáskő, és íme az emlékoszlop, amelyet raktam én közöttem és te közötted. Bizonyság legyen egy rakáskő, és bizonyság ez az emlékoszlop, hogy sem én nem megyek el a rakáskő mellette hozzád, sem te nem jössz át én hozzám a rakáskő, és az emlékoszlop mellett gonosz végre. Az Ábrahám istene, és a Nahor istene, és az ő atyjuk istene tegyetek ítéletet közöttünk, és megesküvék Jákob az ő atyának Izsáknak félelmére. Ekkor Jákob áldozatot öle ott a hegyen, és vendégségbe hívá az ő rokonait, és vendégeskedtek vala, s meghálának a hegyen. Reggel pedig felkele Lábán, és megcsókolá fiait és leányait, és megáldá őket. Azután elméne Lábán, és visszatére az ő helyére.
Köszönjük szépen, jó hosszú fejezet volt. Akkor röviden összefoglalva, ugye, tehát arról van szó, hogy Jákob úgy látja, hogy eljött a meglépés pillanata, és nem a nagy ceremóniák híve, amikor el kell valahonnan menni, ezt már láttuk korábban is. Tehát szól a feleségeknek, gyerekeknek, összeszedik a cokmokat, megvárják, amíg Lábán éppen nincs a környéken, mert elmegy a dolgát intézni egy pár napnyi járásra, és akkor elindulnak, de Lábán ugye fogja, hogy mi a helyzet, utánuk megy, el is éri őket, és úgy tűnik, hogy nincsenek jó szándékai Lábánnak, mert Isten megjelenik Lábánnak, pazarolja rá az idejét, és elmondja neki, hogy ez nem kéne bántani Jákobot, és amikor találkozik Lábán, akkor igazából egyetlen egy dolgot szeretne, hogy visszakapja a kis bálványait, ami nem világos, hogy Ráhel ezeket miért rakta el, ez mire volt jó. Mindenesetre, amikor nem találja ezeket a bálványokat, akkor szövetséget köt Jákobot, és azt mondja, hogy jó, hát akkor itt van ez a nagy rakás kő, amit se te, semmény nem fogunk rossz szándékból ugye átlépni, ez egy határvonal közöttünk, és ezzel nagyjából le is van zárva Lábánnak a története, tehát többet Lábánnal már sajnos nem is fogunk találkozni, úgyhogy könnyes szemekkel, de el kell, hogy köszönjünk tőle. Tehát ez az élet szakasza Jákobnak ez véget fog érni. Igen.
Körülbelül azt mondod, hogy a Lábán jelme az arámi?
Igen.
Az arámi egyébként időben nem a hébernek az előtje, vagy változatos
nyelv? Hát ugye a mind a kettő az, hogyha most ilyen tudományos, akkor mind a kettő az, hogy sémi nyelv, de hogy alapvetően ugye mi úgy gondolkozunk erről, hogy a héber az a szent nyelv, és az a eredeti mindennek az alapja, az a szent nyelv, amivel Isten a világot is teremtette, tehát az van minden előtt. Az arámi meg egy rokon nyelve ennek, tehát egy hasonló ilyen közel-keleti nyelv, ugye nagyon hasonló a maga nyelv is, és ugye zsidók is ezt sokkal később különben magukévá tették, egy 2000 évvel később a babilonai fogság idején, és így aztán a Talmud is részben arámi nyelven íródott. Illetve az első biblia fordítása arámja volt, hogy? Nem. Tehát ez körülbelül annyira van közel egymáshoz, mint mondjuk a német és a dacs, vagy tehát a flamand.
De hogyha azon kell, azt olvastam, az is arámi nyelv.
Igen.
Azért az sok hasonlóság
lehet. Hasonlóság van? Körülbelül annyira, mint a német és a flamand között. És a kádis is arámiul van. A kádis az félig arámiul van, félig héber, az egy ilyen kevert. Kevere. Például, amikor kinyitjuk a Tóra szekrényt, a Brich Smeide, Maria Alma Brich, az arámiul van. Szóval nagyon sok hasonlóság van, és majdnem hogy csomó olyan szó van, ami majdnem ugyanaz, csak egy-két betű a változás. Igen?
Hát akkor, amikor Ábrám elindult?
Elindult, akkor azon a környéken... Hát ez egy jó kérdés, hogy Ábrahámnak az anyanyelve mi volt, hát feltetően arámi lehetett az anyanyelve, vagy valami hasonló sémi nyelv, feltetően nem héber, mert ő ugye nem ebbe született bele. Mondjuk Noénak lehet, hogy az anyanyelve héber volt, vagy valami hasonló. Az sem teljesen világos, hogy a héber még akkor is, hogy azt mondjuk, hogy ez volt ugye a teremtés nyelve, az valóban megmaradt-e folyamatosan, vagy később a Tórával. Tehát, hogy az hogyan, ez szerint a hagyomány tradicionális megközelítés szerint hogyan maradt fönn. Mindenesetre jól rokon nyelve a hébernek. Azért visszatérve a történetre magára, hogyha ez egy kielégítő volt ez a válasz, visszatérve a történetre magára, ugye nagyon sok érdekes epizód van ebben a történetben, nem tudom, nektek van ebben olyasmi, ami feltűnt, mielőtt én elkezdenék bombázni kérdéseket.
Miért vitte el?
A kis isteneket. Rá. Igen. Ugye erre lehetne azt mondani, hogy Ráhel azért foglalkozott ezzel, mert mégis az édesapja volt, és Ráhel egy elszánt egyisten hívő misszionárus volt, aki próbálta a családját is jótra téríteni, és ezért ezeket az isteneket próbálta megfosztani az apját. De azért ez nagyon érdekes, hogy ugye egyrészt ugye önmagában praktikusan az annyira nem biztos, hogy jól működő rend. Tehát, hogy oké, most elvitte ezeket a kis bálványokat, nyilván Lábának még ezernyi más bálványa volt, és hogyha nem volt, akkor majd csináltat magának, ezzel nem nagyon lehet meggyőzni valakit, hogy ne legyen bálványimádó. A másik, ami érdekes, hogy Jákob nem is fel sem nagyon merül benne, hogy egy Ráhelyért csináljon. Önnyire nem merül fel benne, hogy azt mondja Lábának, hogy akinél megtalálod, az a halálfia legyen. Ugye miért mondja ezt Jákob, hogy a halálfia legyen?
Az még biztos volt benne, hogy tőle senki nem viszi.
Az egyik oldalon. A másik oldal azt mondja a Barbanel, hogy azért, mert Jákob azt mondta, hogy az az ember, aki elvette ezeket, és így a bálványimádás bűnébe esett, az valóban halált is érdemel. Az nem merült föl benne, hogy esetleg valaki nem a bálványimádás céljával vette el ezeket. És valójában a hagyomány szerint az, hogy Ráhel nem sokkal később meghalt, valóban meghalt, ugye Benjamin születésekor, az ennek az átoknak volt köszönhető, mert ha egy cádik kimond egy átkot, akkor az nem lehet visszavenni. Még akkor is, hogyha nem tudatos, olyan ereje van a kimondott szónak, és egy szent ember, egy igaz ember kimondott szavának, hogy az nem visszavehető. De miért vette el Ráhel ezeket a kis bálványokat? Ez nagyon érdekes magyarázat mond a Bárbanel, azt mondja, hogy ezek nem egyszerű bálványok voltak, ezek a trafim, hanem ilyen varázslásra, vagy ilyen, mint ez manapság a varázsgömb. Kuruzslásra és józslásra használta ezeket Lábán. És ez volt a fő problémája Lábánnak. Azt mondja, azért menekültél te el, mert te valahogy, ugye miből indult ki a konfliktus Lábán és Jákob között? De volt korábban konfliktus, abban, hogy rossz feleségeket adott oda Lábán Jákob, de most miből indul ki a konfliktus? Az irigység miatt, ugye? Miért? Mert azt mondták, hogy Lábánnak a vagyonát megrövidítette Jákob. És valószínűleg Lábán is kicsit furcsálta azt, hogy hogyan a túróval lehet, hogy külön választották az összes pöttyös és csíkos állatot a fehérektől, és mégis pöttyös és csíkos született belőlük. Az, hogy ő valami turpisságot sejtett itt. De nem tudta megtudni, hogy mi ez a turpisság, nagyon, nagyon furdalta az oldalt a kíváncsiság, és úgy gondolta, hogy bizonyára ezek a kis kuruzsló szerszámai, ezek megmondanák neki, ezekből ő meg tudná tudni, és biztos azért menekült el Jákob, mert nem akarja, hogy kiderüljön ide, idő előtt, hogy ő hogyan lopta, milyen furfangot használ, és ezért vitte el ezeket a agyjákokat, ezért vitte el ezeket a kis bálványokat, mert félt attól, hogy ezek esetleg majd segítenek lábának megtudni az igazságot. És ezért volt nagyon pipa lábán. Ugye a szöveget megnézitek, akkor lábának tulajdonképpen három különböző vágya volt Jákobban szemben. Megnézitek a... Így van. Nézzétek meg a... Huszonhatos mondat. Azt mondja, és mondd a lábán Jákobnak. Mit cselekedtél, hogy megloptad szívemet, és leányaimat fegyverrel nyert foglyokként vitted el? Miért futottál el titkon, és loptál meg engem? Miért nem jelentetted nekem, hogy elbocsátottalak volna örömmel, énekszóval, dobbal és ergerű szóval? És nem engedted meg, hogy megcsókoljam fiaimat és leányaimat? Ugye? Akkor a következőket mondja, hogy egyrészt az, hogy miért... miért menekültél el? Az első az az, amit én mondtam, hogy te furfanggal megloptál, és most elmenekültél. Ugye ez, amikor azt mondja, hogy miért futottál el titkon, és loptál meg engem. Mivel lopta meg?
Nem, itt az
állatokra.
Itt a saját állatokra.
Ez az egyik. Ugye ez egyik. A másik az, amit te mondtál, Benjamin, hogy még csak nem is hagytad, hogy elköszönjek. És ha azt akarod mondani, hogy igazából te nem is futottál el, hanem csak elmentél, vagy nem menekültél el ott tőlem, nem, akkor miért vitted el ezeket a hatjákokat? Miért vitted el a én kis bálványaimat? Az, hogy elvitted a bálványaimat, arra mutat, hogy féltél attól, hogy én megtudjam, hogy te hogyan loptál meg engem. És ezt mondja később. Hogyha pedig immár el akartál menni, mivel hogy nagy kívánsággal kívánkoztál atyád házától, miért loptad el az isteneimet? Három dolgot mond. Először, sorrend szerint. Először, amit a Benyámin mond, hogy miért nem hagytad, hogy elköszönjek a gyerekektől. Aztán, hogy miért loptál meg. És azt akarod mondani, hogy nem loptalak meg, csak elmentem, mert tényleg kívánkoztam hazamenni. Akkor miért loptad el a... Miért vitted el a bálványaimat, amik az én kurusdó szerszányom, amiket nyilván azért vittél, mert féltél attól, hogy én megtudom, hogy mivel loptál meg. Ugye a visszatérve a kérdésekhez, van itt valami, amit Jákob mond a feleségeknek, amikor hívja őket magukhoz. Nézzétek meg, azt mondja, és ez aztán visszatér, azt mondja, hogy a hetes mondat, 56-os oldal. Ti atyátok engem megcsalt, tízszer is megváltoztatta béremet. És miért mondja ezt Jákob? Láttuk korábban, hogy tízszer megváltoztatta a bérét? Ugye korábban az van írva, hogy Lábánnak mondta Jákob, hogy legyenek a csíkosok meg a pöttyösök az enyémek. És mit mondott neki Lábán? Emlékeztek? Szóval bárcsak legyen úgy, ahogy te mondod. Szó sincs, hogy megváltoztatta volna a bérét. És aztán ezt, hogy Lábán megint tízszer megváltoztatta a bérét, ezt Jákob mondja aztán Lábánnak is a későbbiekben. 39-es, 38-as, 41-es mondat. Immár 20 esztendeje, hogy házadnál vagyok, 14 esztendeig szolgálta a két lányodért, és 6 esztendeig juhaidért. Te pedig véremet tízszer is megváltoztattad. Korábban nem volt erről szó, hogy tízszer megváltoztatta. Aztán még egy kérdés. Ugye mit mondtunk, hogy hogyan, Jákob, hogyan, mi volt a furfang, hogyan csinálta, hogy csíkos és pöcsös bárányok szülessenek ezzel a fakérek furfanggal. De, de amikor a feleségeknek meséli, hogy mi történt, akkor erről szót sem mond. És azt mondja, nézzétek meg, 10-es mondat, mert lőn a juhak foganásának idejekor szemeimet fölemelém, és látom vala álmomban, hogy íme a juhak hágókosok, síkos lábúak, petyereges tarkák. 12-es mondat. És ő mondta, tehát Isten mondja Jákobnak, emeld fel szemed és lásd. Hol van ez? Ahogy mondja, hogy az angyalok vitték, hozták őket. Megvan nektek?
tizedik mondat.
Hogy lehet? Nem volt egy nyerés a történet. Az angyalok hozták, hitték a... Tehát ha nincs írva, ezek szerint... Nem volt egy ilyen?
Nem teljesen. Nem volt.
Hogy?
11. mondat. Akkor mondnál nékem az Isten angyala álmomban Jákob, és felé impor vagyok.
Igen, de nem mondja, hogy ők hozták, vitték.
Emelte szerint, lásd, hogy amely kosok a juhokat igen. Vágják, azok mind csíkos lábúak.
Igen, de akkor nincs benne, hogy effektív ők vitték oda, csak mondja, hogy nézd meg, hogy mégis oda kerültek. Szóval ezzel magyarázza, hogy itt, és nem említi ezt a kéreg dolgot. Ez azért világos, hogy ez a Jákobnak is elég komoly hite volt, hogy itt valami lesz, de azért eléggé furcsálhatta ő is, hogy ilyen sok csíkos és pöttyös bárány születik, és valamilyen magyarázatot kellett rá találni, hogy ez hogyan lehetséges. Mindenesetre nincs, a fakéreg itt a történetben már nincs megemlítve. Aztán egy szembetűnő kérdés, hogy miért Isten azért Lábánhoz beszélt, szóval...
Azért, először beszél a Jákobhoz.
Igen, de azért ez a Lábán nem volt egy olyan nagy szádik, hogy Isten kiérdemelje, hogy Isten beszéljen hozzá.
Hát ugye arról szól, hogy ne
bánj. Ez a Jákob érdemében tulajdonképpen beszélt hozzá. Jó, és akkor még egy kérdés, vagy csak érdekesség, néztek meg, hogy amikor a szüleire hivatkozik Jákob, akkor mit mond? Azt mondja, tehát Ábrahámra és Izsákra, találjuk meg, hogy ez hol van? Mennyi? 53? Ez az. Mi az, hogy Izsáknak félelmére? Ugye azt mondja, hogy Ábrahám istene, de nem Izsáknak istene, hanem Isten Izsáknak félelme. Benjamin helyesen megtalálta. Mi az, hogy Izsáknak félelmére? És egy nagyon érdekes dolog van ezzel kapcsolatban írva. Én akadós borhomi jáhet smolyal szedikim behajéjem. Hogy Isten nem adja a nevét egy szádikhoz, amíg az a szádik még él. Valamikor nem fogjuk azt találni, vagy csak kivételes esetekben, és mindig akkor el van magyarázva, hogy miért, hogy valakit úgy hívja, hogy valakinek az Istene, aki még él. Ez túl veszélyes így, egy emberhez ennyire közel hozni, egy élő emberhez ennyire közel hozni Isten. És mivel Izsák itt még élt, ezért nem úgy hívja, hogy Izsák Isten, hanem Izsák félelme, mint akit Izsák fél. Tehát aki Izsák a kellő tiszteletet megadja. Még egy dolog. A Nahor, az ugye a nagypapa. Ugye, mert a Lábánnak a
nagypapa.
Hogy mondjuk, Lábán, Betuel, Nahor, Nahor szerintem az a nagypapája.
Lábán?
Igen. Nahor az Lábán nagypapája, és Ábrahám unoka öccse, ha jól...
Nem,
hát
Lábán volt Ábrahámnak a öccse.
Nem, mert Lábán... hogy van? Izsáknak az...
Unoka testvére
volt. Izsáknak volt az unoka Rifkának volt a testvére Betuel, azért volt Izsáknak az unoka öccse lábán a feleségén keresztül. Mert Izsáknak a testvére volt Izsáknak
az Rebekának volt
az apja.
Az apja.
Izsáknak a férje, igen. Akkor Izsáknak a sógora volt lábán. És Jákobnak a nagybátyja. Ábrahámnak pedig az unoka öccsének a fia. Mert Betuel egy nemzedékkel lejjebb volt. Nézzük meg a párbeszédet Lábán és Jákob között. Ugye a 25-ös mondattól. Ugye hogy kezdődik? Megérkezik Lábán, és azt mondja, mit tettél, mit cselekedtél, és elvitted, amit most megbeszéltünk, itt több problémája is volt Jákob. De mit mond neki Jákob? Azt mondja Jákob, 31-es mondat, felelvén pedig Jákob mond a Lábának, mert féltem, mert gondoltam, hogy talán elveszed a te lányodat én tőlem erővel. Akinél pedig megtáltotta Istenet, ne éljen, az atyánk fiai előtt vizsgáld meg, van nálam, és vidd el. Erre mit csinál Lábán? Átvizsgálja az egész pereputyot, mindent, különösen Ráhelre gyanakodik, bemegy a sátrába, mit tudom, fölforgatja, stb. És amikor nem talál sehol, akkor a 36-os mondatban Jákob pedig haragra gerjed, és feldödik Lábánnal, megszól a Jákob, és mond a Lábának, mit vétkem, mi a bűnöm, hogy üldözőbe vettél, bezzeg mindenhol, mimat felhánytad, 20 esztendeje nálad vagyok, éjjel-nappal dolgoztam neked, és te csak megváltoztattad a hotyákomat, a béremet. Ugye ezzel az egészen kapcsolatban több kérdés, több ilyen kommunikációs tanulság is van. Szóval, ugye miért van az, hogy Jákobnak volt mit mondani, volt mondani valója Lábán felé, ezt a második dumát, amit mondott, szóval hosszú-hosszú, amikor jól beolvasott Lábának, miért nem ezzel kezdte? Az elején csak annyi volt, féltem, hogy nem fogsz elengedni. És nem akarod el, hogy a lányaidat magammal vigyem. Ennyi. Semmi más nem mond. Nem mondja, hogy ha-ho, te vádolsz engem, nézd már magadba, hogy te mit csináltál velem. Az, hogy csak féltem, és ezért mentem el csöndben. És akkor második körben, akkor olvasd be. Mi ebből a kommunikációs tanulság? Ha valakivel vitád van, akkor is jön, és nagyon megvádol, akkor nem kell rögtön erősen válaszolni. Először kell egy ilyen gyengébb válasz, akkor az egésznek lemegy a pukkanás veszély, és utána lehet az elmondani azt még, ami a bögyödben van. Nem kell egy nagy ütésre, megint egy nagy ütésre. A nagy ütésre ki kell fordulni, ki kell térni, köszönöm, és utána lehet behúzni a másik félnek, és ezt csinálta Jákob. Jött Lábán nagy haraggal, minden, és szétverlek, ha nem lenne egy istened, akkor már megölnélek, mit tudom én. Jó, hát féltelek, hát sajnos féltem tőled. Jó, féltesz, akkor nincs harc. Akkor lemegy az egész, és aztán, amikor nem találja a kis hatyákjait, bálványait, akkor beolvas neki. Ez az első. A második nyilván volt itt egy praktikus megfontolás is. Jákob azt mondta, húha, lehet, hogy tényleg itt most abban sok mindenből, amit mond Lábán, egyben lehet, hogy igaza van. Lehet, hogy elvitték itt valaki elhozta. Nem tudhatjuk még. Lehet, hogy tényleg véletlen holmi közé kerültek ezek a bálványok. Nem mert olyan nagyon erősen válaszolni, mert utána megtalálja a bálványokat, akkor nem lesznek érvei. Amikor látta, hogy ez se igazolódott be, akkor tudta előszedni a többi érvet. Most ugye, tulajdonképpen miért ment el Jákob? Miért indult el Jákob?
Szerintem teljesen elege volt már a 20 évből. Hát hányszor átverték az atomot?
Szóval azt mondtad, hogy az átverés a lényeg.
Nem, nem azért.
Ha nem?
Hát azért nem, mert a fia lábán fiainak haragjától. Úgy gazdagabb lesz, mint a Dézsel út a fiat, és akkor elmenekülte. De valami másképp párbeszéd volt akkor a
Istenem, szóval akkor itt volt egy a visszatérés is benne van. Szóval nem egyszerűen, hogy elmegy, hanem az is, hogy visszatér. Itt, igen, valóban itt is három dolgot lehet ugye észrevenni. Az egyik az, valóban Lábán fiainak a dumája. De ez mikor válik igazán erőssé, amikor néztek meg a kettes mondatban, az egyes mondatban azt mondja, és meghallá Lábán fiainak beszédét. Oké, ezt még csak hallja. De aztán azt mondja, és láttá Jákob a Lábán arcáját, hogy íme nem olyan hozzá, egészségedre, nem olyan hozzá, mint ő, mint annak előtte. Akkor azt mondja, mikor volt a nagy változás? Akkor nem csak nyomták ezt a dumát, ami észre, hogy hoppá, Lábán megváltozott velem kapcsolatban. És nagyon érdekes, amit a Tóra mond, nem azt lát, nem Lábán semmi csúnyát nem mondott neki. Az arcán látta, hogy mi a helyzet. Amikor is ezt mondja, Bábel nagyon szépen hosszan magyaráz, azt mondja, lehet, ebből lehet látni, hogy egy embernek a lényege, nézzétek meg, már próbálom szóról-szóra lefordítani, azt mondja, már megemlítették a természettudományok bölcsei, hogy régesrég, hogy a legnagyobb jel, az eszenciális jel, ami egy érzelmet ki tud mutatni a szeretet vagy a gyűlölet kapcsán, az csak is az arc. Mert aki gyűlöl, az nagyon-nagyon nehezen tudja csak visszafogni. Mindent vissza tud tartani, a szavait, a viselkedését, de az arc kifejezéseit tudja a legnehezebben palástolni. És ugyanígy, az, aki szeret, annak rögtön lehet látni a szeretetet az arcán. Tehát az arcból lehet a legtöbbet olvasni, és amikor meglátta, hogy Lábán arca nem olyan, mint az, hoppá, akkor itt most változni kell. És ugye mi volt a harmadik dolog, az, amit az István mond, hogy amit ő is említ, hogy ő megígérte, hogy ő vissza fog jönni. És mit mond még a feleségeinek, hogy amikor megjelent neki Isten, akkor Isten azt mondta, hogy veled leszek. Tehát most már Ézsa úton nem kell félni. Tehát látta azt, hogy itt már nincs maradása, vagy Lábán fiai miatt, vagy Lábán miatt, maga miatt. És a másik oldal pedig Ézsa úton már nem kell félni, mert Isten azt mondta, hogy vele lesz.
Kérdezem, milyen utat kellettek megtennie?
Ez egy nagyon jó kérdés. Hát szerintem ez a Hárán, ez ugye szerintem, ha jól sejtem, akkor ez a mai Szíria. Igen, de Szíria területén van. Hát ez mennyi lehet? Hát ugye, és ő ment Bérsevából, indult el, ami körülbelül a jelenlegi Bérsevá. Ne, ez az több. Hát olyan 6-700 kilométer lehet. Hát ez mennyi? Ez olyan hosszú út, ugye ez mondjuk egy 10 nap lehet, mondjuk, hogy gyerekekkel együtt egy kicsit több, amíg 50 kilométert egy nap azért az sok. De ugye azt olvastuk, hogy emlékeztek vissza, hogy amikor Eliézer ment ugyanide, még egy nemzedékkel korábban Rivkát ugye megtalálni, akkor azt mondta, hogy ma indultam és ma érkeztem, hogy egy nap alatt tette meg az utat. Jó, erre azt mondja Rási, a Talmudot idézve, hogy Isten elővítette neki az utat. Na jó, de hát mondjuk nem egy 10.000 kilométeres utat elővítettet, nem, csak egy 5-600 kilométeres. Igen? Nagyon jó kérdés. Rátapítottál a lényegre. Jákob valóban nem érdeklődött, hogy mi van a mi sem. Semmi. Pedig valószínűleg azért volt kapcsolat, kellett, hogy legyen kapcsolat. Jákob nem érdeklődött arra, hogy mi van mi újság otthon. Ő 22 évet volt távol, és azt fogjuk majd olvasni egy-két fejezet múlva, hogy ő szeretett fia, József is 22 évet volt tőle távol, méghozzá Egyiptomban, és ugyanígy nem érdeklődött felé. És ebből látjuk a viszonosság elvét, hogy az ember mindig azt kapja mondjuk a saját gyerekeitől, amit ő adott a szüleinek. Hát azért volt valami kapcsolat kellett volna, hogy legyen. Meg hát ugye önmagában, nyilván lehet, hogy Jákob úgy gondolta, hogy várt az isteni jelre, és látjátok, hogy amint megjött ez az isteni jel, akkor ment, de mindesetre nem vitte túlzásba az érdeklődést. Pedig hát azért a szülei nem voltak fiatal emberek. Ugye még egy érdekes dolog, hogyha megnéztek, hogy miket mond Lábánnak, mondja, hogy becsaptál, és nem fizettél ki, és én 20 évig keményen dolgoztam, és ezt csináltam, azt csináltam, azt csináltam. De egy dolgot nem említ, ami a legkézenfekvőbb. Az első alkalom, amikor átverte. Azt nem mondja, én s odaadtad nekem ezt a feleségemet, aki igaz, akit nem is szerettem, ahelyett, akit Ugye? Nyilván, hogy miért nem mondja, ez nem illene ilyet, ilyet mondani. Ugye pláne ő akarja bizonyítani, hogy mennyire szereti az összes feleségét, és a gyerekeit, és stb. A másik az, hogy azt már beszéltük a nevek kapcsán, hogy úgy tűnik, hogy Jákob bár eredetileg nem nagyon szerette Leát, mégis a sok gyerek áldás által belejött a szeretetbe. Igen.
A két való feleségét hitte magában ezek szerint? Az két fogadat nem?
Mindenki.
Nincs fölgyűjtve.
Egyrészt mindenkit vitt.
Ugye elküldi, tehát Jákob is hivatta magát rá, Rahelt és Leát.
Velük volt, ugye, hát ők voltak a lényeg, hát a többiek csak ilyen uszályok voltak, hát nem? Nem volt az, ők voltak, akik... De nézzük tényleg ezt, amit mondnak, hogy hivatta magához Ráhelt és Leát. Egyrészt miért hivatta? Miért kellett a mezőre kívni? Hát otthon is megbeszélte, hogy van. Erre azt mondja, hogy ilyen dolgot, ilyen döntéseket az ember azt nagyon diszkréten kell, hogy kezeljen, és ő nem akart, hogy kitudódjon, ha meghallják a gyerekek otthon, vagy mit tudom én, akár a szolgálóványokat kell, nem lehet így megbízni, akkor kitudódik, és akkor minden, az egész terv, az fúcsba megy. Ő mit mond, ugye, szép dolog az is, hogy Jákob ezt megkonzultálja a feleségeivel, tehát, hogy...
Vagy? Ez fúcs. Ez fúcs a dolog, hogy a...
Ne, eddig nem láttuk.
A feleségnek a beleszólásához, akkor még tudták ki a
rendet, tehát ez
nem volt.
Ne felsd, hogy itt felvétel van. Ezt kivágjuk, és akkor elküldjük az asszonynak. Ajándékban. Mindenesetre... Ez igaz, de a másik oldal, de ezt látjátok, és ez, ennek valószínűleg van azért üzenetértéke, hogy a, most nem akarok nagyon szentimentális lenni, de ezek az ősatyák, meg ezek a példaképek a Tórában, azért ott szinte mindegyik említés van a feleségről. És ugyan kiemelt helyen. Tehát Ábrámnál is azért látjuk, hogy ennek a Sárának komoly szava volt, meg komoly súlya. Ez ugye Isten azt mondta Ábrámnak, hogy mindent, amit ő mond neked, hallgassál rá. Mert se a kommentárhoz teszik, mert nagyobb proféta ő nálad. Ugye Izsák és Rebeka viszonyában is azért látjuk, hogy Rebeka azért nem kispályás játékos volt, de végül is rajta múlott, hogy Jákob vitte tovább az atyai áldás. És ezt látjuk itt is, hogy nyilván Jákob ezt látta a családi hagyományban, hogy az asszonyokat nem kell lekezelni, és igenis adni kell az ő véleményükre. Na de mit válaszoltak az asszonyok? Nézzük meg a választ. Amikor ugye azt mondja, hogy atyátok megcsalt, nézzük a 6-7-es mondatok, tudjátok, hogy teljes erőm szerint szolgáltam atyátok, az atyátok engem megcsalt, tisztel megváltoztatott ezért, blablabla, stb. És erre mit mondanak ők? 14-es mondat. És fel Ráhel és Leá mondták neki, vajon-e még nekünk valami részünk és örökségünk a mi atyák házában? Avagy nem úgy tartok minket, mint idegeneket? Igen. Mert mind a gazdaság, mert Isten vett a mi atyánktól miénk és a mi fiainké? Most azért valamit néked, hogy Isten mondott, azt cselekedjen. Hát mit mondanak neki? Ugye azt mondják, tulajdonképpen nekünk milyen okaink lennének arra, hogy mi maradjunk? Esetleg, hogy örökséget fogunk szerezni? Érdemes lesz, hogy nincs mit. És az atyánk így is kidobott minket, még normális hozamány csalott velünk. Ha pedig arról van szó, hogy ez kellemetlen, hogy meglopjuk az atyánkat, mert most elmegyünk a vagyon egy részével, hát az jár neked, mert te tényleg keményen dolgoztál. Ha pedig az, hogy nehéz lesz nekünk az út, mert mégis egy hosszú útra kellünk, hát Isten megjelent neked, és azt mondta, hogy menjél, akkor cselekedj úgy, ahogy Isten mondta, biztos ebből nem lesz baj.
Bocsánat, hát van még egy érdekesség, hogy a 16-os mondatban, hogy mindent eladott, és értényét is teljesen megemésztette, mert mindez a gazdaság, mert Isten vette a mi atyánktól, mi és a mi fiainké. Tehát gyakorlatilag, ha azt tesszük, mondhatjuk azt, hogy a anyák a gyermekeikre gondoltak, hogy amit is elhoznak az apjuktól, az gyakorlatilag nem az övék, hanem az ő gyerekeik.
Mint minden jó anya.
Igen,
ezt akartam,
hogy minden jó anya a gyerekére gondolt.
Ugye föl volt téve az a kérdés is, hogy miért ment el, miért vitte magával Ráhel ezeket a bárványokat. És erre, ugye mi abból indultunk ki itt a Bárbanel szerint, Rási azt mondja, hogy tényleg azért, mert meg akarta az apját óvni a bárványimádástól. A Bárbanel ugye egy különleges magyarázat az, hogy ezek nem egyszerű bárványok voltak, hanem ilyen kuruzslásra használt bárványok. Ez a trafim, Ez olyan típusú, egy ilyen kis ember, emberarcú kis szobrok, és azt mondja, hogy ez egy olyan ilyen, tényleg egy ilyen kuruzslószer, aminél az ember, ami ilyen üzeneteket hoz az ember agyába. Tehát ilyen, tényleg, mint egy ilyen varázsgömb, amikor úgy valahogy így rátszál, és megvilágosodnak bizonyos dolgok, amik korábban nem voltak. Most, ez valóban így volt, vagy csak azt gondolták, hogy így volt, ez részlegkérdés. Ráhel úgy tűnik, hogy egy kicsit hitt abban, hogy ez esetleg működhet, és attól félt, hogy az apja majd ezeken keresztül megtudja, hogy milyen irányba, meg hogy hova ment Jákob. És ettől akarta megóvni. Ehhez képest pedig azt hitte Lábán, hogy azért vitt el valaki, pontosabban Jákob, mert nem akarja, hogy kitudódjon, hogy mi volt a trükk, amivel a csíkos és pöttyös bárányok gyarapodását előidézte.
Ezek a nők, akik a Lábán házában nőttek fel, a Lea és a Ráhel, hogy ők mint bárányimázók voltak. És
kellene nekik
a bálványok,
hát nem hiszem, meg nyilván azért Jákob felvilágosította őket az algebra alapjairól, hogy egy Isten van, és hogy ezt feltételezzük azért a saját ősanyáinkról, hogy úgy tekintünk rájuk, mint ők is egy istenjük. Az lehet, hogy a kapcsolatuk ezekkel a bálványokkal másmilyenek voltak, mint Jákobnak, aki eleve egy istenhívő otthonba született. És nem véletlen, hogy Jákob el sem tudta képzelni, hogy valaki ilyet csinálna, hogy magához vesz, és ráül ilyen bálványokra. Hogyne? Nem véletlen, hogy Jákob azt, hogy akinél van, az halljon meg. És van itt egy olyan érdekes szövegrészlet. Mit mond Isten Lábánnak? Nézzétek meg, amikor megjelenik nála. Huszonnégyes mondat, 57-es oldal. Isten pedig megjelenik a Szíriabeli Lábánnak éjjel államban, és mondta neki, vigyázz magadra, Jákobnak se jót, se rosszat ne szólj. Ez itt se jót, se rosszat. Mi a baj a jóval? Rosszat ne szólj. Miért kell, mi az, hogy se jót?
Nem lenne őszinte a részéről, ha jót mondani.
És mit érdekel? Legyen nem őszinte. Figyelj, egy jót mondani nem őszinte, nem olyan nagy baj. Jobb jót mondani nem őszintén, mint rosszat őszintén. És ami érdekes a héberben, azt mondja Hizael, Hishamer lecha tented benin Jákov mitov adra. Szó szerint ezt úgy kell fejezni, hogy jótól rosszig. És egy nagyon szép dolgot, meg egy ilyen kommunikációs dolgot mond a bárban, azt mondja, hogy szokott lenni, amikor valakivel vitád van? A két lehetőség van, hogy hogyan kezdesz egy beszélgetést. Az egyik az, hogy elkezdesz, először olyan kemény dolgokat kezdesz neki mondani, rögtön kemény vagy, és a végén puhítasz. Igaz, hogy te megloptál, és te egy szemét vagy, és te egy rossz vagy, és mit tudod. De hát jó, hát elismerem, hogy hát ilyen helyzetben vagy, és hát most mit tudok csinálni, hát végül sem. Egyezzünk meg, ugye ez az egyik lehetőség. Ez a rossztól jóig. Amikor rosszal kezded, és jóval fejezed be. A jótól rossz igaz, hogy régen mindig jó barátok, hogy megadjuk egymásnak a tiszteletet, ugye? De hogy lehet az, hogy te velem ezt csináltál? Ugye? Ez meg a jótól rosszig. Lehet rosszul jóig beszélni, hogy kezded a rosszul és jóval fejezed be, és lehet jótól rosszig beszélni, hogy jóval kezded és rosszul fejezed. Mit mond neki Isten? Jótól rosszig ne beszélj vele. Beszélhetsz vele rosszat, csak a végre a jó legyen. Szerintem, hogy ki kell vele egyezni. Amikor jótól rosszig beszélsz, az azt jelenti, hogy harc. Kezded a jóval, de utána a szúrás az éles. A rossz a jó, igaz, az érdekes, de nem arról az, hogy ne beszélj vele se jót, se rosszat. A beszéded olyan legyen, hogy a rosszal kezded és a jóval végzed, és nem úgy, hogy a jóval kezded, és ez nagyon szép magyarázat. És a rosszal fejezed be. Jó, hát ezért egy fordítás, nem tudja. Hogy? De ez a legjobb fordításban sincs így, mert ez tényleg egy ilyen különleges dolog. Jó, még egy utolsó kis érdekesség. Amikor felállítják ezeket a köveket, akkor mit mond Nézzétek meg a köveket, azt mondja, bizonyság legyen erre akás. Másra gondoltatok, ugye? Bizonyság legyen egy rakáskő, és bizonyság ez az emlékoszlop, hogy sem én sem, hogy sem én nem megyek el a rakáskő mellette hozzá, se te nem jössz át én hozzám a rakáskő, és az emlékoszlop mellett gonosz végre. Ugye, ez az egész mondat különben a héberben még egyrészt ugye fölmerül, ugye egyszerű jelentésenek az, hogy nem fogunk egymástak ártani. Nem megyek el hozzád, hogy ártsak neked, te meg nem jössz át hozzám, hogy ártsál nekem. Ugye egyrészt van ennek egy tartalmi hibája, vagy érdekesége. Most tényleg 600 kilométert utazna az egyik, vagy a másiknak ártson, hát végsősorban azért egy apósról, meg egy apáról van szó, meg egy vőről. Hát most lehet, hogy nem jöttek ki egymással jól, de azért azt kifeltételezni, hogy elmennek egyik a másikhoz 600 kilométert, hogy ártsanak egyik a másiknak. Ez tartalmilag. Hogy? Pont 600 kilométert lehet menni, nem? Tehát mit tudom én, Hódmezővásárhelytől Szombathelyig, hogy átszön egyik a másiknak. A másik pedig a héberben, ez a szöveg ez egy kicsit furcsa, azt mondja, szó szerint így hangzik. Én hagál haze, hogy tanul ez a rakáskő, de én dálmatszervá, és ez is emlékoszlop, imán nilo e vorelecha, ha én nem megyek át emellett a kő mellett rossz véget. Nem azt mondja, hogy nem fogok átmenni, ha én nem megyek át. Ami azt jelenti, hogy pont fordítva, hogy nekem kötelező lenne átmenni. Ott van egy im szó, a ha. Hát jött a fehéberben? 52-es oldal. Én a gála zevei dámacévá, imán im ani lae vore lecha et ha gála ze. Ezek a tanúik, ha nem megyek át hozzád, rossz véget. Azt jelenti, hogy át fogok menni. Erre mit mond meg, nagyon értek a kérdést? Vagy nem? Furcsán.
Tanúskodna, ha nem megyek át.
Az mit jelent? Hogy nekem kötelességem lenne átmenni.
A rosszok át kell menni.
Ugye, a magyarban úgy jön le, hogy ezek tanúim, hogy nem fogok átmenni. De a héberben nem ez a... Igen, pont az ellenkezője. Erre mit mond a bárban el? Azt mondja, nem erről van szó. Nem úgy tartalmilag is nagyon furcsa, hogy megesküdnek egymásnak, hogy nem fog az egyik a másiknak átmenni, ártani. 600 kilométert fognak majd menni, hogy ártsanak egyik a másiknak. Szóval nem erről van szó. Azt mondja, azt akarja neki mondani lábán, hogy én, mint apa, nekem kötelességem lenne, hogy amikor valaki neked akar ártani meg a lányaimnak, akkor átmegyek segíteni neked. Tegyük ide ezt a követ, és mondjuk azt, hogy lányok, nagyon messze vagyunk egymástól. Ezek bizonyítják, hogy bár nekem át kéne mennem a rossz miatt, nem amiatt a rossz miatt, amit én teszek neked, amit éppen tesznek veled, de nem kötelességem. Pont fordítva magyarázza, azt mondja, nem arról van szó, hogy megesküdtek egymásnak, nem fognak egymásnak ártani, hanem azt esküdték meg egymásnak, hogyha valaki árt valamelyiküknek, akkor másik nem vállal érte felelősséget. Eddig mi egy családban voltunk. Vállaltuk egymásért felelősséget. Nagyon szerettem a lányaimat, mert annyira nem, hogy majd én 600 kilométert fogok utazni, hogy megvédjelek titeket. Nem? És már mindenki maga ura. Mindenki a saját maga ura. És az utolsó dolog pedig, hogy a legutolsó mondatban, ugye az már nem, az csak itt van. Mert érdekes, hogyha itt például konkrétan lehet látni, hogy a fejezet vége az előbb van a számozásban, mint az eredeti szövegben. Ugye beszéltünk erről, ha visszaemlékeztek, hogy a Héber Biblia számozása is egy keresztény számozást vett át, de az eredeti Mózes féle felosztása a fejezeteknek az nem egyezik ezzel. Nézzetek meg, itt ugye az 55-ös mondatnál van vége a fejezetnek, a Héberben a 3-as mondat végénél van vége a fejezetnek. Látjátok a Héberben, hogy ott van a kihagyás. Ott van a Látjátok, hogy értek, hogy mire gondolok? És miről van ott szó? Ott még folytatja, hogy Jákob pedig tovább menni az ő útján, és szembe jönnék vele az örökkévaló angyalai, és mondja Jákob, amikor azokat látja, Isten tábor az ehhez, és nevezi el azt a Mahanáimnak. Ez azért fontos, mert ezzel befejeződik ez az elem, tényleg lezáródik lábán, és visszajutunk ugyanoda, ahol Jákob utoljára találkozott az angyalokkal, amikor ugye ugyanígy egy követ tett a feje alá, és tehát ugye tulajdonképpen ezt jelképezi ugyanazt az oszlopot, és itt megint találkozik a határon az angyalokkal. Még valamit, hogy itt szó van egyrészt egy kőrakásról, meg egy kőoszlopról. Ugye, mint ez két külön dolog lett volna. Ugye? És azt mondja, valóban a bárbel. Általában inkább ezt úgy szokták mondani, hogy ez ugyanaz, csak két neve van. De a bárbel nem azt mondja, hogy nem, itt két dologról van szó. Az egyik az egy kőrakás volt, ahol együtt ettek. Ott raktak egy nagy kőrakást, ott leültek, és a kőrakáson ettek. És a másik az egy kőoszlop volt. A kőoszlop azért volt, mert Jákob ezzel szimbolizálta a hazatértét, ugye ugyanolyan kőoszlop, amivel ő elindult. A kőrakás pedig azért volt, mert tényleg az szimbolikus, amikor valaki egy asztalnál lő valakivel, enni az a békekötésnek a szimbóluma, nem volt asztal, akkor egy kőrakáson csinálták ugyanezt.